Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai előadásnak a címe az ukrajnai zsidók kérdései a rabihoz, háborús időben. A halacha, a zsidó jog, a túra útmutatást ad az embernek minden körülménynek között. Amikor minden jól megy, örömben, és amikor nem megy jól, bánatban, szomorúságban, veszélyes helyzetekben. Mindig van útmutatás a Tórában. És a mi feladatunk mindig meríteni erőt, és meríteni útmutatást a Tórában. Érdekes, hogy ahogy elindult a háború, ahogy jött a hír, a hírekből, hogy elindult a háború, nem sokára már érkezett hozzám Ukrajnából az első kérdés. Érdekes, hogy három kérdést majd el fogom mondani, sorrendben, ahogy érkeztek, csütörtök délben, péntek délelőtt, és péntek délután. És lehet látni, hogy ez egy ilyen rövid idő alatt milyen gyorsan elsajátították, és észrevették, hogy háború van, és mennyire veszélyes. Ez lesz három kérdés, és utána lesz a nagy kérdés, hogy a közösség, a magánember, a vallási vezető, a rabbinak menekülnie kell, vagy maradnia kell. Ez lesz az előadás nagyobb része. Szóval, csütörtökön körülbelül délben jött az első kérdés, és az volt a kérdés, meg is írtam ezt az eheti Gutsábezben, hogy egy hölgynek az volt a kérdése, hogy neki kellene menni mikvében, rituális fürdőben, kell neki mennie péntek este. Ugye, mert az az előírás, hogy a menstruáció végétől kell számolni 7 tiszta napot, és a 8. esten akkor megy a nő mikvében, valamerről rituális fürdőben. És az előírás az mindenképpen, hogy este menjen mikvében. Amikor vége van már a 7 tiszta napnak. Erre az volt a kérdés, hogy mi lesz, a kiárási tilalom lesz. Ezt tettek fel a kérdést csütörtökön, hogy ha holnap pénteken kiárási tilalom lesz, akkor nem fog tudni menni mikvében. Az a kérdés, hogy lehet-e menni a 7. nap délután mondjuk, vagyis péntek délután, és így mindenképpen még odaér a mikvéhez. Ha nem tud menni, ha van kiárási tilalom, és nem lehet menni a 7. napon, még nappal, akkor sábeszkor nincs mikve utána, szombat délután, akkor marad, akkor a vasárnap délután. Ez volt a kérdés. És tényleg a Shulchan Aruch azt mondja, hogy mindenképpen csak este lehet menni mikvében. Ha nagyon-nagyon nagy probléma van, kényszerhelyzet van, mondja a Shulchan Aruch, például a mikve, az a városon kívül van, és bezárják a kaput. Vagy ha félő menni az utcán este a sötétben, akkor lehet menni a 8. napon, nappal, de nem a 7. napon, nappal. De az is van írva, a 8. napon, akkor késő délután, úgy, hogy ne érjen haza csak este. 7. nap délután az nagyon-nagyon-nagyon különleges helyzet az, és akkor is kell kérdezni a rabbit, a sájletől, hogy ezt ilyenkor lehet-e megengedni, vagy nem. És ez volt a kérdése, hogy milyen helyzet ez. Most, ez, mivel ez még csütörtökön volt, erre én azt mondtam, hogy a kiárási tilalom az, pláne még most még csak a háború elején vagyunk, akkor nem hiszem, hogy a délutáni órákban lesz a kiárási tilalom, és mivel most a csillagok feljövetel az elég karán, például most tegnap itt Budapesten 6 óra 20-kor már kiment a szombat, akkor 6 óra után valamikor már lehetett menni mikvébe. Nem tudtam elhinni, hogy ilyen korai lesz a kiárási tilalom, és mivel az ideális helyzet mindig menni este csillagok feljövetel után, mondtam, hogy ne menjünk 7. délután, ez nem az a helyzet, menjen csak péntek este csillagok feljövetele után. Pénteken délután visszaszóltak, hogy valójában kiárási tilalom van, de este 10-től. Úgy, hogy bőven odaért a mikvében. Ez volt az első kérdés. Mindenképpen az első kérdésben az volt, hogy már tartottak a háborúnak a hatásától, de még az élet, még reménykedtek, hogy az élet normálisan fog menni, egy kiárási tilalommat majd még beszámították a szenárióban. Pénteken jött már egy másik kérdés. Az volt a kérdés, ha menekülünk, kérdezi az illető, hogy akkor mit szabad vinni? Mit szabad vinni? Ruha, ékszer, étel? A válasz erre az, hogy ha menekülni kell, és szombat van, ami azt jelenti, úgy érzik, hogy veszélyes a helyzet. Ha veszélyes a helyzet, akkor szabad menekülni, kell is menekülni. Az embernek mindent meg kell tennie, ahogy éljen. És ezért nem kérdés, hogy szombaton szabad kocsiban ülni, szabad mindent megtenni és menekülni. Mert ez életmentés, és csak az életmentés az, ami meg van engedve, nincs megengedve vagyont, vagy ilyesmit menteni, az már nem életveszélyes. Ezért vinni, az már vinni magukkal sok mindent, az már nagyon nagy kérdés, pontosabban nem nagyon szabad. Ételt, igen, az ételt muszáj az ember vigye magával, mert honnan tudja, mikor fog kapni ételt. Szóval az étel az benne van az életmentésben, de a ruha és az ékszer nem. De másik oldalról a halakhán nem tesz semmiféle korlátot arra, hogy az ember vegyen fel 5 zakót, 10 zakót, 20 inget, 25 zokni, több nadrág, semmi ilyesmi nincs probléma, azért az ember akar felvenni ruhát, akkor minden további nélkül vihet magával annyi, amennyit képes felvenni, mert a ruha az szabad felvenni, sábeszkel, ez nem számít, az az ember viszi. Hasonlóképpen a helyzet az ékszeren. Sehol nincs előírás, hogy hány gyűrű lehet az ember kezen, hány nyaklánc, hány kar, stb. Akármilyen ékszer, akkor ezzel ilyen probléma nincs. Ha van drága tárgyak, azt sajnos vinni nem lehet, de szabad kérni egy nem zsidót, hogy vigyen. Ez már mutatott arra, hogy kezdtek gondolkodni, hogy huha, talán kell menekülni, és nem, és még akár holnap. Aztán már délután már arról volt szó, hogy elindult a nagy menekülés, és a kérdés csak az volt, hogy meddig szabad utazni. És meddig szabad utazni, addig, ameddig az ember biztonságban érzi magát. Ami azt jelenti, hogy Ukrajnán belül van, akkor nincs olyan, hogy csak 5 kilométert szabad menni, mert ő még nem érzi magát biztonságban. Ha elindult, akkor szabad indulni egy jó nagyot, amikor már biztos nincs veszélyben van. Például az ember már átlépte a határt, akkor utána már nem veszélyes. De arra is kell figyelni, hogy túl közel marad a határhoz, akkor az is még talán lehet veszélyes. Ezért szabad az a határtól eltávolodni, de nem a végtelenségben, 3-400-500 kilométer, mert az már, ha már nem is abban az országban, akkor már nem veszélyes. És ezeket a dolgokat kell mérlegelni. Egyik oldalra azt mondja, hogy életveszély, életmentés miatt mindent szabad, de nem szabad többet tenni annál, mint amit kell. De érdekes, hogy Maimonides azt a kifejezést használja, hogy életmentés esetében a szombat olyan, mint a hétköznap lenne. Az nem jelent, hogy hétköznap lenne, hogy bármit szabad, bármi mást is szabad tenni. Mondjuk például az ember menekül, közben még dohányzik, a dohányzás az nem része az életmentésnek. Szerintem hiába az ember ül a kocsiban is vezet, ami szombatszegés, közben nem szabad dohányoznia. Mert a dohányzás az nem része az életmentéshez, de a menekülésnek az igen. Szóval ez csütörtök déltől péntek délutánig olyan gyorsan változott a hangulat és a felfogás az egész helyzetről. Az elején talán konzenzus volt abban, hogy a rabbik, mindenképpen a Chabad rabbik mind azt mondtak, mi nem indulunk, addig, ameddig a közösség van itt, mi is itt maradunk a közösségen. Később, amikor kezdtek menekülni, akkor nagyon sok esetben a rabbi megszervezte a menekülést, és utána ő is elindult. Ő is elindult útra. Ez a három kérdés, ami jellemző volt mindig az adott pillanatban, milyen volt az érzés akkor a háborúra. Most pedig beszéljük egy kicsit arról, maradni vagy menekülni. Ha történik egy ilyen helyzet, egy háború, vagy egy hasonló, akkor kötelező a magánembernek maradni, vagy a vallási vezető, a rabinak maradni a közösséggel, vagy ő is akar indul, amikor jónak találja. Most a második világháborúban volt egy lengyel orvos, pedagógus, író, kutató, Jánusz Korczak. Neki volt árvaház, vagy több árvaházak, és minden. És amikor sor került arra, hogy az árvaháznak a gyerekei vitték a halálban, és elvileg a Korczak, a Jánusz, ő életben maradhat, és akkor nem vitték volna el, erre azt mondta, hogy ő szentelte az életet ezeknek a gyerekeknek, ő velük együtt megy, és akkor így ő is ment a halálban, és szoktak ezt nagyon kiemelni, hogy ez az igazi pedagógus, aki annyira kötődik a gyerekeihez, akit tanít, a közösséghez, vagy ilyesmi. A kérdés, hogy a halaká, a zsidó jog, a zsidó bölcselet, a zsidó útmutatás mit mond erről? Maradni kell, vagy a rabinak ugyanígy joga menekülni? Érdekes, hogy erről nagyon kevés forrás van. Valójában, jó, én összegyűjtöttem több forrás, de valójában így explicitben, aki tárgyalja ezt a kérdést, az lényegében a rabinikus irodalomban egy könyvben van szó erről, és az pedig a leghíresebb magyar rabbi, a Chatam Sofer, a pozsonyi rabbi, Sofer Schreiber Mózes. Ő neki van egy kis könyve, ami lényegében egy napló, egy napló, aminek az a neve Sefer HaZikaron, az emlékezés könyve. Sefer HaZikaron, az emlékezés könyve, azt ő írta, jegyzetelte a háború alatt, és ott mindenféle gondolatok, halachikus kérdéseket így mit jegyzetelt. Mikor jegyzetelte ez? Ez 1809-ben, amikor a Napóleon és a franciák támadtak az osztrákokat, és akkor Pozsony is a háborús területben volt, a Chatam Sofer akkor menekült Pozsonyból. És, hogy kell mondani, látszik, hogy rosszul érezte magát, hogy most helyesen döntett, hogy ő elhagyta a várost, vagy nem döntött helyesen. A szövegből az jön ki, hogy a közösségnek egy része, vagy egy nagy része maradt Pozsonyba, és egy része menekült. Érdekes, hogy a Chatam Sofer belemegy, kezdi ezt a témát, idézi a Talmudot. Azt mondja a Talmud, Hulin traktátus 46 per A, azt mondja a Talmud. Ha-hu pulmasa de áttelepumbadita. Katonák. Állam, a katonák eljöttek Pumbadítában, úgy tűnik, mint a megtámadtak, megszálltak Pumbadítát. És Arku Rabbeverav Yosef. Rabbeverav Yosef menekült Pumbadítából, ugye ez Babilóniában van, ők menekültek Pumbadítából. Pagabohu Rabbi Zeira. És Rabbi Zeira valahogy találkozott velük, a Marlow is azt mondta nekik, Arokai, ti menekülek, ti menekültek, és feltett nekik egy kérdés, és aztán jön egy válasz, a kérdés pedig a kóserság, az állatnak a levágtak egy állatot, akkor ilyen is olyan probléma van, akkor kósere vagy nem. Erre azt mondja a Chatam Sofer, a pozsonyi rabbi, mit? Mikor Rabbi Zeira azt mondja nekik, Arokai, ti menekültek, mit akar ezzel mondani? Erre azt mondja Chatam Sofer, azt akarja mondani nekik, hogy ez nem volt helyes. Az ember nem menekül a városból, nem menekül a közösségből. Most. A Chatam Sofer nem csak itt nagyon nagy tudós volt, és ezért emlékezett erre a talmudi idézetre. Hát azt mondja, menekültek a városból, mert háború volt, a tanulás, a tóra tanulás, a tanítás, az tovább folyt. Neki nagy jösivája volt, sok diák volt ott, és ő tanított őket. És épp ezt a traktátust, a Hulin traktátus 46. oldalt tanultak, és a Chatam Sofer, a pozsonyi rabbi ráfigyelt, hogy opa, itt van az a arokája, ami azt jelenti, hogy ő maga az, kicsit úgy tűnik maga az, hogy ezt tanultak most, úgy érezte, hogy ebben van egy kis üzenet. Hogy tessék, innen azt lehet látni, hogy ez nem helyes, ha menekülnek a városba. És azt mondja Chatam Sofer, ekkor eszembe jutott, hogy ekkor eszembe jutott, amit hallottam itt. Itt azt jelenti, hogy a városon kívül meséltek, hogy amikor Prága ostrom alatt volt, azt mondja, körülbelül 60 évvel ezelőtt, most ha ez 1809, akkor mit tudom, 1750, nem tudom pontosan milyen háború volt akkor a prágai rabbi, a híres Jeheszkel Landau, ő szintén akart elhagyni a várost. De a város vezetői nem engedték. Nem engedték, azt mondta, rabbi úr, maradjon velük. Mondja Chatam Sofer. Most az nő akart elhagyni a város, teljesen értető, mert az ember ne maradjon egy veszélyes helyen. De az a közösség vezeté, nem engedték őt, ez teljesen értető, ez egy magánérdek volt, mert ők azt akartak, hogy a rabbi úr velük legyen, és ezzel ő, mivel ő nagy szent ember, egy nagy szádik, sok tórát tanult, akkor az ő érdeme lesz az, ami meg fogja védeni őket. És ez a helyes, mondja a pozsonyi rabbi, ez a helyes Izrael vezetőjének, hogy áldozom fel magát a népért, és ne hagyjan őket el veszélybe van, és egyedül meneküljön. Ez az egyik oldala. De azt is tudom, hogy van egy másik felfogás itt. Az pedig, amikor pár évvel ezelőtt Mentz, nem tudom pontosan mi az a Mentz, Mentz nevű város, ostrom alatt volt, akkor ők elküldtek a rabit, akinek az a neve Reb Chaim Hirsch volt, elküldtek őt Frankfurtba. Hasonlóképpen tett a Kavlenz hitközsége, elküldtek a rabiukat, Ziskind Gundrást, és szintén elküldtek, hogy ne maradjanak, ott, pont akartak védeni a rabit. Amikor Frankfurt egyszer ostrom alatt volt, küldtek az én mesteremet, aki írta a Haflá című könyvet, az pedig Rabbi Pinchas Hurwitz, küldtek Hanoiban. Mert mire jó, hogy a rabbi ott lesz velük a Czórezben. Hisz, ha elhagyja a város, ugyanúgy tud imádkozni értük, és ugyanúgy az ő érdeme, mivel ő a városnak a rabbia, még mindig tud védeni őket. Mire jó az, hogy ő is szenvedjen? Ezek szerint, mondja a pozsonyi rabbi, két felfogás van itt. A prágai előjáróságnak az álláspontja, a rabbi maradjanak, a többi városhoz szemben ők elküldtek a rabbit. Erre azt mondja, hát nem tudom, hogy próbálja magyarázni, és azt mondja, mi az előnye, ha a rabbi nem maradott? A Talmud azt mondja Rabbi Yochananról, hogy Rabbi Yochanan nagyon-nagyon híres bölcs volt, talmudi bölcs volt, és többször volt, hogy ment meglátogatni egy beteg kollégát, és kezet adott neki, és ezáltal már meg is gyógyult. Többször volt, és egyszer Rabbi Yochanan beteg volt. Erre azt mondta neki a kollégája, add magadnak kezet. Erre azt mondta, na, aki börtönben van, nem tudja magát szabadítani. Azt jelenti, amikor a másik ember a beteg, tudok neki kezet adni, és kihozni őt a börtönből, idézőjelben. De amikor én vagyok börtönben, én nem tudom magamat kivinni a börtönből. Erre azt mondja a pozsonyi rabbi, ez lehet a logikája annak, hogy a rabbi ne legyen benne a városban, ő ne legyen az ostrom alatt, ő legyen bajban, és ezen, mikor ő imádkozni fog, kívülről az jobban fog segíteni, mert ez olyan, mint amikor Rabbi Yochanan egészséges, és meggyógyítja a beteget. De a prágai, mondja a pozsonyi rabbi, a prágai közösség előjáróság úgy gondolt, ez szintén egy talmudi mondás, a talmud azt mondja, más, amikor valaki beteg és imádkozik, mert benne van a Czórezben, és ezért jobban imádkozik. És ezért jobb, ha a rabbi szintén benne legyen a Czórezben. Mondja a pozsonyi rabbi tovább. Hát, én nem jöttem ide. Én kicsi vagyok ahhoz, hogy én eldöntsek, melyik a helyes. Én csak akartam egy kicsit rámutatni a különböző lehetőségekre. Nagyon-nagyon érdekes, hogy először olyan eseteket idéz, ahol sehol más nem lett leírva, Prágában, Mentzben, Kavlenzben, Frankfurtban, különböző esetek, és ahogy ő látja, hogy melyik a jobb. Most, ami szintén érdekes, egy eset, egy magyarországi eset. Írja a Marmaros-szigeti rabbi, Teitelbaum, Jekö Tiel Jehuda, vagy ahogy szoktak őt nevezni, Teitelbaum, Reb Zalman Leib. Írja a könyvében az ő nagyapjáról. Az ő nagyapja, az Teitelbaum Mózes volt, a Sátoragya Újhelyének a rabbia, a csoda rabbia. Erre azt mondja, és tudom-e történetet, hogy jó régen, új helyen, amikor egyszer volt egy veszélyes idő, mert lázadás volt, felkelés volt, és ekkor a nagyapám, a Teitelbaum Mózes, a Jismach Moise című könyvnek a szerzője azt mesélte, hogy álmában azt úgy szólítattak föl álmában, kumi ci mi tocha fecha. Ez a kumi ci mi tocha fecha, az a péntek esti lehadódi szombati himnuszból, kumici imi tohá fejhó, kell fel, menj el ki a felfordulásból. Ezt mondtak neki, mesélte maga a nagyapám, az újhelyi rabbi, ezt mondták neki álmában, vagyis hagyjan el a várost, hagyjan el új helyet. De ő pedig azt válaszolt, azt mint mesélte, hogy nem szeretne elhagyni a várost. Azért, mert ő akarta az ő érdemében megmenteni a zsidó közösséget, aki a városban van. Így is volt, hál' Istennek sikerült megmenteni a várost. Most érdekes, mikor azt mondja, volt egy veszélyes dolog lázadás miatt, ez elvileg a szabadságharc, úgy gondoltam. A probléma az, a szabadságharc 1848-ban volt, az újhelyi rabbi az 1841-ben hunyt el már, akkor valami lázadás, akkor már nem tudom pontosan, valami lázadás akkor volt korábban is, és ezért volt veszélyes, és nem hagyta el a várost, és tényleg így menekült meg az egész város. A következő forrás az pedig a holokauszt. A holokausztban nagyon nagy kérdés volt, menni vagy maradni, menekülni. Sok eset volt, amikor megadtak a lehetőséget egy bizonyos rabinak, vagy hogy meneküljön Izraelbe, meneküljön külföldre, Svájcba, ide-oda, és a rabbi azt mondta, én maradok a közösséggel, én nem tudom őket hagyni. Több ilyen eset volt a holokauszban, sajnos ezek majdnem mindegyik. Sajnos meghalt a közösségükkel együtt. Ami érdekes itt, az a Belzi Rebbe-nak az esete. A Belzi Rebbe-nak az esete. Belz Galíciában van, ugye Galíciában Lengyelországban sokkal korábban kezdődött a holokauszt, és a Belzi Rebbe ide menekült Bochnia gettóból, és ez 1943, azt hiszem a nyár elején érkezett Magyarországra, és majdnem egy évet volt itt, 8-9 hónapot volt itt, és 44 vége fele, 44-ben ment el, és rá egy-két hónappal volt a megszállása, amikor a náci Németország megszállta Magyarországot. Mindenképpen ide menekült Lengyelországból, és itt volt több hónapon keresztül, és már arról volt szó, hogy talán itt fog maradni, a végén úgy döntött, hogy megy tovább Izraelbe. Ami érdekes itt, ez az, nagyon híres történet, hogy mielőtt elindult, akkor az ő ketten voltak. Maga a Rebbe, a Belzi Rebbe a Kertész utcában, ő is a testvére a Kertész utcában laktak, hát az első emeleti lakásban, amit kaptak a hitközségtől, és a testvére, a Rebbenek a neve volt Áron Rokeach, a testvére, a Bilgarai Rabbi volt a Mordechai Rokeach a neve. Mai Belzi Rebbe Izraelbe az a Mordechai Rokeachnak az egyetlen fia. Most tartott egy nagy róset, ez lényegében a búcsú beszéd volt a magyar zsidóktól. Még nem volt szó megszállásról, még nem volt szó deportálásról. Azt mondta, mi nem menekülünk, mi tovább megyünk Izraelbe, és a testvére a Rebbe nevében azt mondta, hogy imádkozzatok sokat, és legyetek nyugodtak, minden rendben lesz. Ezt mondta a drósejában. Utána elindult, a közben kiderült, hogy ő úgy menekült a Bochnia gettóból, természetesen nem legálisan menekült. Úgy, hogy valaki beöltözött, mintha ő lett volna a Belzi Rebbe, közben a Belzi Rebbe elment, és amikor már egy hét vagy két hét, azt hiszem, amikor már biztos, hogy már nem volt lengyel területen, akkor kiderült, hogy ő nem a Belzi Rebbe, és a Belzi Rebbe nincs itt. És akkor a nagyon magas rangú valaki a rendőrségben, a keokból szólt a Rebbenek, figyelj, kaptok egy kérést, hogy kiadni titeket. És akkor a Rebbe azt mondta neki, így is készültem menni Izraelbe, húzatok egy kicsit az időt, utána már nem leszek, és akkor már nem lesz mit csinálni. És akkor ez volt az oka, hogy ők a németek kikértek a Belzi Rebbet és a testvéret, ők kimondottan veszélybe volt, közben Magyarországon még nem volt ilyen veszélyt, amit még nem volt szó Auschwitzról. No, mindenképpen ez volt a beszédben, és a Bilgarai Rabbi írja is valaki egy évvel később, miután elhagytak Magyarországot, hogy sokan próbáltak rábeszélni a Rebbét, a testvéremet, hogy maradja Magyarországon, mert ez lesz az ő védelmük, hogy ne legyen semmi rossz, ne történjen velük, de és azt is mondták, nézd csak meg, itt nyugalom van, ti mentek egy bizantalan helyre, de hál' Istennek, hogy nem maradtunk. Hogy nem maradtunk ott. Ezt írja, azt próbáltak lebeszélni a Rebbét erről most. Egy nagyon-nagyon érdekes napló ilyen napló feljegyzés előkerült Auschwitzban. Sonderkommandónak az egyik tagja, korábban még rabbi is volt, ő jegyzett el sok mindent, és eldugta ott a krematórium környéken, abban a remében, hogy valamikor meg fogják találni, meg is találtak. És az egyikben írja, ő jidisül írja, jidisül írja, és azt mondja, 1944-ben május végén körül Kassóból jött egy transport, bennük volt a Stropkovi Rebece. Azt mondja, 85 éves, kiderült, nem 85 éves, hanem 45 éves volt, és erre, és ő leírja, hogy a Stropkovi Rebece mielőtt bement a gázkamrában, mit mondott. És lényegében tartod egy ilyen kis beszéd az Istennek. És azt mondta, most lehet látni, hogy itt van a magyar zsidóságnak a vége. A hatóságok megengedtek, megadtak a lehetőséget a zsidó közösségnek a nagy részét, hogy meneküljenek, nem tudom, mire, nem tudom, mire utal, de megkérdeztek a rebéket, és ők azt mondtak, nem, nincs hova menekülni, nem kell menekülni. A belzi rebe mondja ő azt, mielőtt bement a gázkamrába, azt mondta, hogy a magyar zsidóság túl fogja élni, csak egy kis félelem. Azt az ő részük csak egy félelem lesz. De most megérkezett a szomorú, a keserű pillanat, amikor utána érkezett a keserű pillanat, amikor már nem tudtak hova menekülni, nem volt segíteni. Ő pedig, a Rebbe és a testvére elmenekültek Eretz Izraelbe, magukat mentették, minket pedig itt hagytak. Kérem, világok úra, most az életem utolsó pillanataiban imádkozok és kérek tőled, bocsáss meg nekik. Bocsáss meg nekik azt, amit ők csináltak. Ezt írja le ez a Sonderkommandós, és ez lényegében egy ilyen magánnapló volt, ezt írja le, ami azt jelenti, hogy a Stropkovi Rebecennek fájt, hogy a Rebbe, mint azt mondta volna mindenkinek, hogy maradjon, ő pedig elment. Nem tudom pontosan, miről volt szó, mert amikor a Rebbe azt ment Izraelbe, akkor már nem volt hova menni. És emlékszem, egyszer a Vasváriban volt egy kidus, és a Kerekes Béla bácsi azt mondja, lehet látni, hogy a Belzi Rebbe mondott, hogy igaz is volt, hogy a Belzi Rebbe azt mondta, hogy a budapesti zsidóság túl fogja élni, és tényleg túlélte itt a gettóban. Most az eredeti leírásban nem szerepel a budapesti zsidóság, hanem a magyar zsidóság, de lehet, hogy pontatlanul írták meg. Mindenképpen ez egy nagyon érdekes gondolat volt, hogy tényleg, amit erről mondott, az tényleg teljesült, de csak a budapesti gettóra, amely szokatlan dolog, hát egész Kelet-Európában nem volt olyan, egy gettó, ahol tele zsidókkal egyszer csak nem deportáltak. Ezen kívül Pestjénből menekült ide, ugye Csehszlovákia menekült ide egy magyar rabbi, Teichtel Iszachar Shlomo. Ide menekült Magyarországra, Teichtel Salamon, Budapest Akacfa utca 4, második emelet 3. Ide menekült, és írt egy egész könyvet. Ez az utolsó, talán az utolsó könyv, ami megjelent itt Magyarországon a háború előtt, ez nem helyes, háború alatt. Egy ritka könyvnek számít. Emlékszem, antikváriumban megvettem ezt talán 3000 forintért, ide van írva, rendkívül ritka. És ezért kértek érte 3000 forintot, tehát ezt tudtam, hogy ez egy értékes könyv. Természetesen újra jelent meg Izraelbe. A könyv, az egész könyv arról szól, a holokosztról, és miért miért jött ez a holokauszt, és mit kéne tenni. Neki az a lény, a Teichtarabja azt mondja, a lényeg az, hogy elhanyagoltunk a Szentföldet, jobban kellett volna foglalkozni a Szentfölddel, jobban kellett volna oda menni, mindenki külföldön maradt, és ezt az Isten azt mondja, külföldön nektek nincs helyetek. Mindenképpen ebben a könyvben a 312. oldalon szintén említi azt, azt mondja, most is, amikor írok ezt a könyvet, ezeket a sorokat, akkor több Hasid mester itt ebben az országban mindent megtesz, ha tudja menekülni Izraelbe a veszély miatt, azt ők pedig nem veszik komolyan, amit a Midrás mond, hogy nem szabad félelmet kelteni a zsidók szívükben. Miről van szó? Arról van szó, a Midrás azt mondja, az ember olvassa a Rut könyvét, akkor a Rut könyvben az van benne, hogy éjség volt Izraelbe, és Elimelech, a felesége, Noami, és két fia elhagytak Izraelt, és mentek külföldre. Aztán ott meghalt Elimelech is, a fia Mahlon is, a másik fia Chilion, mind meghaltak, és Noami egyedül jön vissza, és aztán csatlakozott hozzá a Rut. Kérdezi a Midrás, miért érdemelte meg ezt a nagy büntetést? Miért érdemelte meg ezt a nagy büntetést? És erre azt mondja a Midrás, első fejezet 4-es. Kicsi a vető. Emlékszem, amikor vettem ezt a Midrást, csak a Bar Mitzva után volt, mondom, minek kell nekem nagy méretű, a kis méretű is ugyanolyan jó, hiába kicsi a betű. Hát most már kicsit kezd kicsi lenni a betű. Mindenképpen azt mondja itt a Midrás, Lama ne nas Elimelech, miért lett Elimelech megbüntet, ő meghalt, aki egy gyerek is meghalt, Alidési hippil liban sölyi szelalél, mert a félelmet keltette a zsidó között. Mindenki bízott benne, ő volt a nagy vezető, és egyszer csak fogja magát, és elment, ezért keltette a félelmet. Ezt erre mondja a kommentátor. Hogy lehet, hogy más embernek, ha elment volna külföldre, ez nem a világ vége, mert tényleg éjség volt, de egy nagy embernek fel kell áldoznia magát a közösségért, és nem kelteni félelmet. És erre a Midrásra hivatkozik a Teichtal Rabbi, azt mondja, hogy aki elhagyja Magyarországot, és kelti a félelmet a zsidók szívükben. Nem tudom, hogy gondolt a Belzi Rebbe, nem tudom, milyen más rebére gondolt volna. Mindenképpen neki nem tetszett az, hogy miért hagytak el Magyarországot. Egy 250 ezelőtti Respanzum, egyik prágai rabinak az Respanzumot nézek itt, ahol az volt a kérdés, hogy az lett a törvény, a dekrétum, hogy nem szabad, hogy túl sok zsidó lakjon a városban, mondom, rövidre összefoglalva az egész történet, de, és akkor mit tudom, évente vagy két évente volt egy ilyen számlálás, hogy is hányan vannak most. A számlálásból ki lehet hagyni a saktereket, az írókat, akik írnak tórát, vagy ilyesmi, és még sok mindenki más lehet kihagyni. Erre többen panaszkodtak a rabbikhoz, hogy a rabbi miért nem teszi azt, amikor jön az a népszámlálás, hogy mondjam be a helyes számot, azt a számot, amit ők elvárnak, és mindenki másra jelöljön ki írnoknak, tanárnak, rabinak, és akkor így nem lesznek benne a számban. De a rabbi oldaláról ez azt jelenti, hogy ő hamisíti az adatokat, és veszélyezteti. Ha kiderült, hogy hamisította az adatokat, akkor ez veszélyt jelent. Ők elvártak tőled, a rabbi ezt tegye meg. És helyes-e, vagy nem. És erre és azt válaszol a rabbi, Elazar Fleckless, és azt mondja nem, a rabbinak nem kell feláldoznia az életét a közösségért. Ez egy nagyon fontos forrás. Most, az igazság az, hogy egész témában fontos még említeni azt is, amit a halakha azt mondja, az embernek mindent meg kell tennie, hogy mentsen a másik embert. Az az embernek a feladata, hogy mentsen az... Ez egy kötelező, ez egy micva. A Tórában, a Mózes harmadik könyvben, Vaikra könyvben az van írva, lotámod al damra ech, ne áll tétlen fel a barátod vérén. Hanem menteni kell. De a halakha elfogadja az, semmiképpen nem kell, hogy az ember magát nagy veszélybe hozzon, hogy tudja menteni a másikat. És a elfogadott vélemény az, hogy még nem csak nagy veszély, hanem még egy komoly kis veszélyt se szabad, se kell neki hoznia magát a másik emberért. Ami azt jelenti, hogy igazad menteni kell a másik embert, de nem azon áron, hogy az ember veszélyezteti saját magát. Ez is egy fontos forrás, de most nem tudok idézni az összes forrást erre. Egy másik Responsum könyv van itt a kezemben, itt pedig arról van szó, hogy azt a kérdést tárgyalja, hogy az orvosnak kezelnie kell egy olyan beteg embert, aki talán továbbadja. Tovább adja a betegséget, és akkor ezt tárgyalja, hogy kell, vagy nem kell, és erre azt mondja, megvan engedve az orvosnak, hogy kezeljen a beteget, és hagyjon figyelmen kívül az, hogy ez a betegség terjed. Körülbelül ezt mondja, ami azt jelenti, hogy az a munkája az orvos, akkor szabad neki veszélyeztetni magát egy kicsit. De mi az érdekes? Az érdekes az, hogy lényegében a Shulchan Aruchban van erről a kérdésről egy kis utalás. Azt mondja a Shulchan Aruch 574. fejezet 5-ös paragrafus. Felolvasom Héberről, és azt a magyar fordításban. Kalhapor esmina cibur, aki kiválik a közösségből, einoro ebben a hamatán, akkor ő nem fogja megérdemelni, látni a közösséget, amikor meg lesz vigasztalva. Amikor a közösség helyre jön, mivel ő nem volt része a közösségnek, ő nem fogja megélni ezt a pillanatot. Halamitzta erimahem, aki pedig együtt viseli a Czór ezt a közösséggel együtt, zó heveró ebben a hamatán, amikor jön a nagy segítség, akkor ő is benne lesz a nagy segítségben. Azért az embernek e közösséggel együtt kell vállalnia a részt venni a bajban. Ezt mondja a Shulchan Aruch. A Magen Avraham, az a Shulchan Aruchnak az egyik híres kommentátora, idézi egy korábbi forrás, az, hogy kiválik a közösségből, az abban az esetben van, amikor ő tudna segíteni nekik testével, fizikailag, pénzével, egy másik forrásban azt mondja, akár imával. És ő kiválik a közösségben, akár nem érdekel, ők bajban vannak, én nem. De ha teljesen mindegy, hogy ő hol van, akkor én nem maradjon veszélyes helyen. Azt jelenti, ha van valami előnye annak, ha itt fog maradni, akkor ő szervezi, ő segít, akkor rendben van. De ha nem, akkor most miért maradjon veszélyes helyen? És akkor most térünk vissza az, amivel kezdtünk. A holokauszt alatt sok olyan rabbi volt, én megyek együtt a közösséggel, ahova ők mennek, megyek én is, én vagyok az ő rabbiuk, én vagyok az ő vezetők, együtt fogok lenni, és még úgy közben is tanított, és próbált erőt adni a szívükben. Más rabik, a Guri Rebbe, a Lubavicsi Rebbe, és mások mégis menekültek. A Magen Avraham azt mondja, csak akar, ha van értelme, tud segíteni abban, ha ott marad. Ha nem tud segíteni, akkor nincsenek. Ezért az a Janusz Korczak maradt, és ment a halálban az árvaháznak a gyerekével. Szép gesztus, de semmi hasznos dolog nem volt. Ha ő pedig túlélte volna a háborút, és tudod még egy árvaházat indítani, akkor sokkal többet ért el. Hasonlóképpen gesztusok van. A legfontosabb gesztus ez a szombattartás. És megszegjünk ezt a gesztust, és azt mondjuk, meg kell szegni a szombatot, életet menteni. Akkor úgy hasonlóképpen azt a gesztusod, a rabbi maradjon a közösséggel, azt is meg kell szedni, meg kell szegni annak érdekében, hogy a rabbi életben maradjon. A Guri Rebbe, a Belzi Rebbe, a Lubavics Rebbe életben maradtak, és a háború után segítettek felépíteni újra a zsidóságot. Ha meghaltak volna, aki kiépítette volna a zsidóságot. Az a fajta gesztus, hogy meghalni a zsidóság nem tartja olyan nagy dolog a halál. Az élet a sokkal többet ér. Ezért meghalni egy szimbolikus halált szemben az életmaradásnak az élet az fontosabb. Akkor visszatérve most az ukrajnai zsidókhoz, természetesen a rabik jót tettek, amikor ott voltak még a közösséggel, pénteken, szombaton, de amikor láttak, hogy veszély van, akkor nagyon jót tettek, hogy szervezték a menekülést, és ők maguk is menekültek. Mert ez a helyes, a rabinek szintén menekülnie, ha valaki mégse menekült, vagy ilyesmi, akkor ez a saját felelősségre tette, még akkor is, ha nem tudott menekülni valami miatt, de akkor emiatt még mindig az, aki tud menekülni, beleértve a rabbi, a vezetők, akkor jó, hogy menekültek. Adjon Isten, hogy minél előbb vége legyen ennek az egész háborúnak, és mindenki nyugalomban és békében vissza tudjon térni a helyére. Köszönöm a figyelmet, megnézem, hogy vannak-e kérdések. Az igazság az, ha vannak kérdések, akkor szerdán tudunk megbeszélni a kérdező rabinál. Az előbb említett, József írja, az előbb említett sátoraljai újhelyi lázongás, pontos dátum 1831, a kolerai járvány alatt lázadtak fel településén és környéken a helyi parasztok, és vezetett a Kalerő Bizottságot és Kossuth Lajos lemondásához. Röviden, aha, akkor ez nem, akkor az 10 éve még a halál előtt. Nagyon hálás vagyok erre, hogy sikerült akkor a dátumot kideríteni. Jó, akkor köszönöm a figyelmet, majd holnap folytatjuk, holnap tanulunk a Zohárt, a ragyogás könyvével, a Kabbalának az alapkönyvéből, kedden a Hasid történeteket, szerdán a kérdezd a rabbit, és csütörtökön a heti szakaszt fogunk átvenni egy kabbalisztikus gondolatot a heti szakaszban. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!